Kedves hallgatóink, tematikus napunkon következő adásunkban Bábel Antóniával és férjével, Feldmár Lászlóval, Vancsura Margit beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió műsorában Bábel Antónia meseírót és a férjét Feldmár Lászlót. Tematikus napunk mottója itt a rádióban, a hétköznapok hősei. Megnéztem, hogy mi a hős szónak a jelentése, mi a definíciója, és az egyik meghatározásban azt olvastam, hogy egy különleges történet központi szereplője az a hős. Hát nem tudom, hogy a ti családotokban, a ti különleges történetetekben valójában ki is a hős, hiszen itt van ugye Janka, a kicsi lány, aki születése után néhány nappal elveszítette a bal lábacskájának a térd alatti részét, és akinek majd úgy kell leélni hősiesen az életét, hogy az épek között boldoguljon. Aztán itt vagytok ti szülők, akik szintén a szememben hősök vagytok, hiszen nagy feladatotok van, hogy Jankát úgy neveljétek fel, hogy boldog ember váljék belőle. Tudom, hogy már sokatszor mesélitek el, de kérlek benneteket, hogy a Mária Rádió hallgatóinak is meséljétek el Janka történetét.
Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Janka egy teljesen jó lefolyású, rendben lévő panaszmentes várandóságból született. Az élete harmadik napján észrevették a szülészeten, hogy elszíneződött a bőre. Egy anyagcserezavarra gondoltak ezek alapján, de később sajnos kiderült, hogy a szívéből kivezető ér az aorta szinte teljesen el van záródva. Ez okozza nála a problémát. Addigra azonban annyira leromlott a keringése, hogy életveszélyes állapotba került. Ez 2 nap leforgása alatt történt tulajdonképpen onnantól számítva, hogy észrevették az ő problémáját. Tehát nem hazaengedtek, hanem egy másik kórházban, ahol bizonyságot nyert, hogy valóban nagy probléma van. Ott sem voltunk sokáig, hiszen nagyjából egy óra, másfél óra leforgása alatt kiderült a probléma. És azonnal szállították Jankát a Gocégen György Országos Kardiológiai Intézet gyermekszív központjába, ahol még aznap éjszaka megműtötték őt.
Nem mondták, hogy sikerült a műtét? Nem volt olyan pillanat, amikor azt mondták, hogy sikerült, és örültetek?
De. Tehát este 9 óra volt, ahogy őt bevitték a műtőbe. Előtte beszéltünk az orvosokkal, elmondták, hogy mivel kritikus állapotban van, ezért számítanunk kell arra is, hogy esetleg nem éli túl a műtétet. Ezt a műtétet a hátánál végezték, ott nyitották őt fel. Nem számított nagy műtétnek, viszont mivel ennyire rossz volt az állapota, ezért mást nem mertek rajta végezni. A nyomáskülönbség miatt a kamrák közti fal kiukat sajnos születés után. És ezt még be kellett volna zárni, de már nem vállalták, hanem ezt egy későbbi decemberi műtétnél zárták be. Éjfélkor, amikor sikeres műtétről tájékoztattak minket, akkor fellélegeztünk. Azt mondták, hogy 1-2 héten belül otthon lehetünk. De sajnos 2 nap múlva elillult a bal lábfeje, amire senki nem számított. Sajnos ez előfordul nagyon kicsi százalékban, műtét után. De nála az nehezítette ezt a helyzetet, hogy az állapota annyira le volt romolva, a keringése teljesen fel volt borulva, és a szervei nem úgy működtek, ahogy kellett volna, ezért nem tudták neki azt a mennyiségű vérhígítót adni, ami segíthetett volna a lábán. Volt remény, elkezdek picit fehéredni a lábujjai, még a mellékerek elkezdték átvenni a fő verőér szerepét, és akkor még bizakodtunk, még volt remény. De sajnos néhány nappal később megvizsgálták a lábát, és bizonyosságot nyert, hogy sajnos nem tudják megmenteni, és amputálni kell.
Laci, egy apuka, amikor megszületik az első lánya, meg utána a második lánya, ugye lányos apaként indulna a barátaival megosztani az örömét, ehelyett pedig jön a rossz hír, a mentő, meg a kórház, a többi, amiről most Antónia beszélt. Mit éreztél? Mint hívő embernek sem könnyű, ugye az örömöt könnyen el tudjuk fogadni, de a tragédia nagyon nehéz. Hogy lehet ilyenkor imádkozni?
Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Ez egy nagyon nehéz kérdés, főleg így közel 2 év távlatából átértékelődik az a néhány hét, ami a legkritikusabb időszak volt, és az a másfél hónap is, amikor a család ketté szakítva élt másfél hónapon keresztül Antónia a kisbabával együtt bent a kardiológiai intézetben, mi pedig a nagylánnyal itthon. És 2 év távlatából ez az időszak talán kevésbé fájdalmasnak tűnik, mint akkor ott, amit mi szülők átéltünk. Nem csak mi, hanem minden sorstársunk, akivel együtt töltöttük ezeket a heteket, hónapokat. Az első néhány órában olyan gyorsan történtek az események, hogy szinte föl sem mocsúttunk. Az egyik döbbenetből estünk a másikba, a kétségbeesésbe, a borzasztó bizonytalanságba, de a legkritikusabb napon is mindig volt valamiféle égi mentő, amit a Teremtő küldött felénk. Egy a folyosón velünk együtt várakozó, bíztató szülő, az orvosoktól vagy az ápolóktól egy kedves, szeretetteljes emberi gesztus, ami azon az iszonyú nehéz pillanaton mindig tovább lendített bennünket. És ami nagyon fontos volt, hogy végig egész idő alatt igyekeztünk tartani egymásban is a lelket. Akkor, amikor a kardiológiai intézetbe megérkeztünk, és a vizsgálatok zajlottak, én akkor kezdtem el először imádkozni délután, magamban elmélyülve, és ez tartott egészen addig végig, szinte ilyen mantraszerű imádságá vált, egy ilyen belső imává, amíg meg nem lett az első műtéti eredmény. Az imádsághoz való hozzáállásunk is megváltozott. Az imának a tisztasága, az őszintesége, az teljesen mássá változott, hogy a gyermekünkért fohászkodtunk. És volt ugyan bennem is hosszú ideig vívódás, főleg amikor az egyik súlyos esemény követte a másikat, és félő volt, hogy elveszítjük a lábát, és egy ilyen nagy bizonytalanságban éltünk, akkor volt bennem egy ilyen emberi küzdés az ellen, a helyzet ellen, ami elé álltunk, és ebben a küzdelemben aztán végül a Jóisten szándéka szerint alul maradtam. Egyik alkalommal épp úton voltam, és szakembereket kerestem föl, hogy biztosan tudjunk döntést hozni. Mielőtt egy ilyen műtétet elvégeznek, a szülőknek minden esetben beleegyezésüket kell adni, kivéve ha életmentő műtétről van szó. A lábamputációhoz is nekünk szülőknek kellett a beleegyezésünket adni, mert akkor még nem volt Jankának olyan rossz az állapota, hogy életveszély közelébe került volna. De már elindult egy szeptikus elváltozás a szervezetében, egy átfertőződés a végtag elhalás miatt. És én azon a héten, amikor Antónia bent volt a kicsivel, és azon fáradozott meg az egész napot arra töltötte, hogy megfelelően tudjon neki anyatejet adni, hiszen az a lehető legjobb táplálék egy kisgyermeknek. És őt bent hagytam a kórházban, addig én szakembereket kerestem föl, hogy ezt a döntést majd megfelelő ismeretek birtokában tudjuk megtenni. És az egyik ilyen utamon épp a rádió között kapcsolgattam, a Mária rádióra is, és egy másik keresztény rádióra is oda kapcsoltam, és pont egy olyan példázatról hallottam, amit keresztény szülőként is sokszor nehéz megemésztenünk. Amikor Ábrahám felviszi Izsákot a hegyre, és az Isten kezébe kell adnia a gyermekét. Az egyetlen gyermekét, akiben a jövőre rejlik, akiben az Isten ígéretet tett az ő születésével arra, hogy nem szűnnek meg a magjai, hanem a világ végezetéig élnek majd. Ezt a történetet én szülőként mindig ilyen belső harccal fogadtam. És akkor, amikor ott kapcsolgattam a rádiók között, először ugyanez a reakció bennem, elkapcsoltam, és a másik rádión ugyanez a történet jött velem szembe, és akkor azt mondtam, hogy jó, rendben, akkor végighallgatom, biztos, hogy ennek üzenete van számomra. Végighallgattam, és hirtelen, mint egy ilyen tiszta forrás átfutott rajtam egy érzés, elöntöttek az érzelmek, folytak a könnyeim, és akkor azt mondtam magamban, hogy rendben van, Uram, nekem innentől kezdve nem az én emberi gondolataim szerint kell imádkoznom, hanem azt kell kérnem, mivel te tudod, hogy mi az én szándékom, ezért azt kell csak kérnem, hogy legyen meg a te akaratod. És akkor én bennem ez megváltozott, ez az ima, és onnantól kezdve azért imádkoztam, hogyha Istennek szándéka van Jankával, és az az akarata, hogy ő közöttünk maradjon, akkor ezt adja meg, és én csak ezt kérem tőle.
Antónia, láttam rólad is fotót, amikor ott voltál a kórházban Janka mellett, már a visszavonhatatlan amputáció után is, és mosolyogtál. Hogy lehet mosolyogni? Hogy lehet boldognak lenni egy ilyen tragédia közepette?
Az a néhány nap, ami eltelt az ő születése óta, illetve után, olyan mélységek és magasságok váltakozásában telt, hogy az egyik pillanatban pozitívan álltunk a dologhoz, és kaptunk egy jó hírt, és azt hittük, hogy minden rendben. Aztán jött egy másik hír, ami taglózta az egészet, tarolt mindent, és felborította az életünket. Egyik pillanatban magasságokban voltunk, aztán iszonyú reménytelenségben. De amikor megtörtént az amputáció, az iszonyú veszteség ellenére hálát tudtam adni azért, hogy él. Az amputáció előtt már elég rosszul volt ismét sajnos, és látható jelei voltak annak, hogy egyre romlik az állapota. Az amputáció után viszont visszarendeződtek az értékei, és láthatóan jobban is érezte magát. Mivel tudtam, hogy nem tudom visszacsinálni, ezen már nem lehet változtatni, ezért ez újra egy origópont volt, ahonnan elindultunk. Ahonnan lehet majd építkezni és fölfelé. És tudtam, hogy egy más szerep vár rám, nem az, amire számítottam, nem az az átlagos teher, amikor hazajön az ember egy egészséges csecsemővel. Az sem egy egyszerű helyzet, hiszen felborítja az ember életét. De egy ilyen picurkával, akinek hiányzik a lába, még inkább ismeretlen jövő vár az emberre. Egy teljesen új terep, amit ki kell tapasztalnia, új emberek, akiket meg kell ismernie, új feladatok, új érzések, amiket addig sosem ismert. De akkor ott annyi szeretetet kaptunk, annyi erőt, biztatást az emberektől, az orvosoktól, a nővérektől, vadidegen emberektől, hogy nem tudtam igazán csak szomorú lenni. Egy olyan érzelmi magasság volt akkor éppen úrrá rajtam. Illetve amikor lekerültünk a műtét utáni, tehát a posztoperatív intenzívről a harmadik emeletre, ez akkor történt, amikor bizonyossá vált, hogy Janka lába menthetetlen. És akkor nagyon dühös voltam a világra, mindenkire. És úgy éreztem, hogy az a harmadik emelet egy nagyon rossz hely, egy olyan hely, ahol a nővérek nem mosolyognak, ridegek, és el akarok onnan menni, azt éreztem. És mondtam Lacinak, hogy keressen nekünk egy másik kórházat, vigyen el minket innen. Miközben tudtam, hogy Jankát nem lehet szállítani, mert nem volt olyan állapotban. csak azt éreztem, hogy ki akarok kerülni ebből a helyzetből, egy olyan helyzetbe, egy biztonságot nyújtó helyzetbe, ahol olyan kalábát meg lehet menteni, és én visszatérhetek a saját normális életembe. Akkor már bent laktam a kórházban, az anyaszálon. És azon az estén átgondoltam ezt az egész helyzetet. És arra jutottam, hogy ezzel a helyzettel meg kell birkóznom. Hiába ellenkezem, ez a helyzet, és ezt föl kell vállalnom, és szembe kell mennem vele, különben nem tudom végigcsinálni. Aztán láttam, hogy hány mentő érkezik ebbe az intézetbe, ebbe a kórházba, hány gyermeket hoznak, pici csecsemőt, ugyanolyan sürgősséggel, mint Jankát vitték. Aztán láttam, hogy hány olyan helyzet van, amikor a nővéreknek azonnal kell dönteni, azonnal pillanatokon belül kell reagálni. És amikor föltárult előttem ez a idegen világ a teljes valójában, hogy mi is történik ott nap, mint nap, akkor még egy kicsit el is szégyeltem magam, és megfogadtam, hogy másnap én mosolyogni fogok. És úgy megyek oda, hogy viszek mosolyt, napfényt viszek oda, ahol sötétség van. És lám, másnap már mindenki mosolygott. És úgy is maradtunk meg egyébként a kórházban, mint a mosolygós házas pár. Azért egy lábelvesztése nem mindennapi. És mi mégis tudtunk mosolyogni, és hálát adni, és szeretni azokat az embereket, mert azt kell mondjam, hogy egyszer csak azon kapja magát az ember, hogy szereti azokat az embereket, akik ott dolgoznak. Tehát ha belegondol az ember, hogy egy vadidegen csecsemő iránt is mennyi szeretetet és aggodalmat tud érezni az ember, hogyha látja, hogy bajban van. Most gondoljunk bele, ezen az intenzív osztályon a két emeleten együtt általában 15-20 csecsemő vagy gyermek van, aki az életéért küzd. Ezt napi 12 órában, vagy tehát átlagosan napi 8 órában elviselni, sőt úgy dolgozni ott, hogy az ember közben mosolyog, mert mosolyogni kell, ezt másképp nem lehet csinálni. És úgy gondolom, hogy ezt hazavinni sem lehet, illetve szabad. Tehát ez egy egész más helyzet, amikor az ember életek felett dönt, illetve életek múlnak azon, hogy hogyan viselkedik ott. A nővéreken is rengeteg múlik, hogy hogyan szólnak az édesanyákhoz. Egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben, amikor az anya teljes tanástalanságban létezik ott, és nem tudja, hogy tehát nem tudja biztosan, hogy mi lesz, mi fog történni egy órán belül. Egy rossz A betű is romba tudja dönteni az anyának azt a kicsike jókedvét, amit valahogy magára tudott erőltetni, vagy valahonnan képes volt meríteni valamiből erőt. Tehát nagyon apró dolgokon múlik. Hát azokról szeretnék még mindenképp egy picit beszélni, akiknek sajnos nem sikerül hazavinniük a gyermekeiket. Az utunk során több olyan szülővel is találkoztunk, akiknek végül sajnos nem tudták meggyógyítani a gyermeküket. Az egyik ilyen anyával nagyon szoros barátságba kerültünk. Együtt támogattuk egymást, együtt imádkoztunk egymás gyerekeiért, egymással szemben feküdtek egy rövid ideig a babáink. És arra készültünk, hogy majd, ha túl leszünk ezen az egészen, akkor majd összejövünk mindannyian, és ünnepelünk. És amikor mi hazakerültünk, akkor nem sokkal később sajnos ő elveszítette a pici babáját. És a magam traumája után ez számomra egy nagyon nehezen feldolgozható dolog volt, illetve talán soha nem fogom megérteni ezt. Rávilágított arra, hogy mennyire közel voltunk mi is ehhez, hogy elveszítsük Jankát. És azóta másképp látom a saját magunkkal, tehát a velünk történteket is más fényben látom, mert mi túléltük, és ilyen formán könnyebb helyzetben vagyunk, mint ezek az emberek. És azt gondolom, hogy ők az igazán nagy hősök, mert nekem volt erőm ahhoz, hogy idézőjelben itt tartsam Jankát. Tehát, hogy minden erőmmel megküzdjek érte, és azt sugározzam, hogy ő nem mehet el innen. De azt hiszem, hogy ahhoz nem lett volna erőm, hogy elveszítsem. És nagyon sokat gondolok ezekre a szülőkre. Tehát éves szinten ilyen műtétet nagyjából 500 gyermeken hajtanak végre a gyermekszívközpontban, és 95% az, akit meg tudnak menteni, de hála Istennek ez egyre magasabb. De ugye annak, akit nem tudnak megmenteni, annak a családnak az az egy gyermek a 100%. Most Prodan doktort idéztem. Hát azt gondolom, hogy ők az igazán nagy hősök, akik egész életükben cipelik ezt az óriási nagy keresztet, és fel tudnak belőle állni. És hadd mondjam még el erről az édesanyáról, hogy milyen fantasztikus ember. Ez ugye nagyjából 2 éve történt, és ő most életet adott egy kislánynak. Példaértékű számomra az ő útja, az ő léte. Én azt hiszem, hogy amit ő véghez vitt, az igazán példaértékű.
Te mit tapasztaltál a kórházban, Laci?
Két dolgot is említenék. Nem csak kórházi tapasztalatot, hanem a közösség erejét emelném ki elsőként. Amikor már tudtuk, hogy milyen műtét vár Jankára, és nem mehetünk haza, hanem egy teljesen új, váratlan helyzetben kell helytállnunk, akkor a közösségi médiát, amit nagyon sokszor negatív dolgokra használnak föl az emberek, akkor mi ezt a felületet arra használtuk föl mindketten, hogy a személyes ismerőseinket kértük, hogy mindenki a hite szerint imádkozzon a gyermekünkért, hogy ő életben maradhasson. És erre az ima felhívásra, erre nagyon sokan reagáltak. Több száz, akár 1000 ember is az ismerőseink közül. Rengeteg üzenetet küldtek, megerősítést. Olyanok is, akik nem hívők, vagy nem gyakorló hívők, ők is vállalták és imádkoztak érte. És aztán szentmisét mondtak érte az ismerőseink, egy baráti, családos közösségünk, a papunkkal, a rokonaink, mindannyian elindultak. És ekkor éreztem azt, hogy a közösségnek milyen óriási ereje van. Hogy abból a rengeteg üzenetből csak úgy sugárzott a szeretet, az aggódás, a gondoskodás, az a féltő, óvó emberi gesztus, ami ilyenkor megnyilvánul. És ezáltal azt éreztük, hogy a mi kislányunk valahol egyfajta küldetést is teljesít. Utólag még inkább ez megerősödik, hogy nem véletlen az, ami történt vele. Mert az ő szenvedése, az ő megpróbáltatásai eredményeként rengeteg embert tudtunk az Isten felé fordítani, és imádságra bírni. És most is, azóta is a mesekönyvön keresztül, a történetének a megismertetése által nagyon sok embert tudunk megindítani. Alapvetően is az ember egy kisgyermeket teljesen másképpen fogad. Ahogyan a krisztusi tanítás is szól, hogy amit a legkisebbekkel tesztek, velem teszitek, ez annyira érezhető minden egyes megnyilvánulásban, amit a Janka esetében mi magunk is kapunk, hogy valószínű így utólag még inkább megerősít minket, hogy nem volt hiába való az ő fájdalma és szenvedése. Ez az emberi, a közösségi oldala. És a másik nagy közösség az pedig a kórházi közösség, hiszen ott is a sok-sok együtt dolgozó egészségügyi szolgálatot teljesítő orvos, nővér, ápoló, mentősök fantasztikus küldetést teljesítenek. Olyan tiszteletre méltó munkát végeznek, amit hétköznapi emberként az ember el sem tud képzelni. Egy olyan rendszer működik bent egy ilyen intézményben, egy ilyen kórházban, ahol, ahogy előzőleg Antónia is említette, ahol nem lehet hibázni, de ahol mindenki egymásra utaltan teljesíti a szolgálatát. Ahol a kedves emberi gesztusnak, a mosolynak, egy simogatásnak óriási ereje van. a szülők felé, a kisgyermek felé, akit ott ápolnak, gondoznak ezeken a posztoperatív és normál intenzív osztályokon, az a szeretetteljes odafigyelés, amit a nővérek és az orvosok tanúsítanak, az példaértékű és őszinte tiszteletreméltó. És mindezt tapasztaltuk mi az egész másfél hónapos ott létünk, a velük való együtt élésünk során, hiszen a másfél hónap alatt Antónia együtt élt a kórház dolgozóival, én pedig már szinte mindenkit ismerősként köszöntöttem. És ebben a rendszerben a portástól, a takarítón át, az asszisztensen, az ápolón, a mentősön, az orvoson, az intézeti pszichológuson keresztül mindenkinek olyan fantasztikus küldetése van, amit egyenként nem tudnak teljesíteni, de együtt, közösen, együttműködve egy csodát tudnak létrehozni azáltal, hogy ezeket a szívbeteg gyermekeket, az ő nagy többségüket meg tudják menteni.
Említetted az előbb, egy kicsit én is rátérnék a könyvre. Ugye Antónia meseíró, és hát megírta Janka történetét egy mesekönyvben. Egy kicsit számomra első olvasatra, vagy első hallásra ilyen ellentétes érzéseket keltett bennem, hogy mesekönyvben hogy lehet megírni egy ilyen szomorú történetet, egy ilyen tragikus, majdnem tragikus történetet gyereknyelven gyerekeknek, hiszen a mesekönyv az gyerekeknek szól.
Tehát amikor Janka életét megmentették, akkor a hálát éreztem, és úgy gondoltam, hogy ezt nem tudom másképp meghálálni, csak olyas valamivel, ami a lényem része. Ugyanúgy, ahogy az orvosok a tudásukat adják azért, hogy azt szoktam mondani, hogy világokat mentsenek. Úgy én is olyasmit szeretnék adni, ami önmagamból egy darab. És tulajdonképpen a meseírói mi voltomnál fogva gyakorlatilag eldöntött kérdés volt, hogy ez egy mesekönyv lesz. Éreztem, hogy nagy fába vágom a fejszémet, mert azért ez nem egy átlagos téma. De úgy éreztem, hogy van bennem, illetve van fentről kapott inspirációm és segítségem ahhoz, hogy ezt a történetet úgy mesékbe tudjam önteni, hogy a gyermekek számára elfogadható legyen. És nem csak a gyermekek számára, hanem a felnőttek számára is. Én mindegyik, illetve 8 mese van a könyvben, de úgy gondolom, hogy legalább 6-ban található humor. Hihetetlen, de képes voltam humort csempészni ezekbe a történetekbe. És úgy gondolom, hogy enélkül nem is lehetett volna ezt így végigvinni, így átélni, túlélni humor nélkül ezt az egészet.
Nekem nagyon tetszik például a szereplőknek a megszemélyesítése.
Igen, tehát ezek nem egybefüggő történetek, hanem mindegyik fölölel a velünk történtekből egy momentumot, egy kisebb eseményt. Különböző szereplők személyesítik meg az orvosokat, mentősöket, vannak benne növények, virágok, állatok, emberek. Pont azért, mert szerettem volna, hogyha mindenki megtalálja benne azt a részt, ami számára a legkedvesebb. Tehát az orvosok, a szupercsapat, azokról az orvosokról szól nyilván, akik megmentették Janka életét. Mindannyian végtelen szerény emberek. És azt gondolom, hogy nem is gondolnánk róluk, hogy ők mekkora hősök. A kezdetektől fogva tudtam, hogy ennek a mesének az lesz a címe, hogy szupercsapat. Nem illik, nincs szó, ami jobban illene rájuk, hogy milyen fantasztikus emberek. Lacival beszélgettünk itthon, hogy mi is tudná őket leginkább megszemélyesíteni. És Prodán doktor Barna Medve lett. Biztosan sokan ismerik őt, mert sok helyen szerepel tévében, rádióban, és népszerűsíti a kórház tevékenységét. Ő volt az, aki a fényfestést kitalálta a CT-re. Tehát ő Barna Medve lett. Novák Edit doktornő, anesteziológus, ő Cica lett. Dr. Mihály Sándor főorvos úr pedig Jeges Medve. És valóban, ahogy végig gondoltam, ahogy írtam a mesét, annyira találó, mert Prodan doktor a Szilva Lekvárt szereti nagyon, illetve nagyon szeret durmolni, nagyon szeret aludni. Novák Edit doktor pedig, hát voltak belső informátoraim, és megtudtam róla, hogy a kedvence a sushi. És nevettem, hogy mi más is lehetne egy maska kedvence, mint a nyers hal. Tehát az írás során is annyi vicces pillanaton estünk keresztül történtek. Mihály Sándor pedig jegesmedve. Ez sem véletlen. A doktor úr olyan szerénységgel jár kell ebben a kórházban. Emlékszem, hogy a második műtét előtt eljött elmagyarázni, hogy mi fog történni Jankával a nyitott szívműtétnél, amikor a kamrák közti lyukat zárták be. Késő este volt, egész nap ott volt, és ő még este 8-kor jött, és halálos nyugalommal elmagyarázta, hogy másnap reggel mi fog történni. Tehát ő jegesmedve. Egy biciklis jegesmedve, pontosan azért, mert egyszer ültem kint a váróban, a folyosón, és jött egy személy, aki be volt öltözve biciklis ruhába, de annyira, hogy nem lehetett megismerni, hogy ki is ő. És meglepődtem, hogy valaki biciklit tol itt bent a kórházban. Aztán később, egy másik alkalommal láttam, hogy ez a biciklis valaki eltűnik a doktor úr irodájában. És ő maga jön ki ott, én már orvosi köpenyében, és akkor vált nyilvánvalóvá, hogy ez a biciklis valaki ő maga, dr. Mihály Sándor.
Nem a Janka útja az első mesekönyvet, hanem előtte is már írtál, és azóta is.
Tehát 2017-ben jelent meg az első könyvem, Galát Karém tettei címmel, ez egy nagyon humoros, vicces kis történet, 10-12 éves gyerekeknek íródott. Aztán a Babmanó és Borsó Tündér követte 2018-ban, ez pedig egy még kisebbeknek szóló biokertész, illetve vegyszermentes kertészkedésről szóló kis történet. Aztán ezeket követte már magánkiadásban a Janka útja tavaly, illetve még tavaly kiadtam két kisebb verses könyvet. Igen.
Azért mondtam, hogy beszélj ezekről, mert jótékony célra ajánlottad fel az eladásból származó bevételt.
Igen, én úgy éreztem, hogy én nem tarthatom meg ezt a pénzt magamnak. Az volt a célom, hogy a bevételből 2 millió forintot szívbeteg gyermekek védelmében alapítvány részére utaljak, illetve 1 millió forintot a Péter Cserny alapítványnak, akik Jankát szállították. És ez már nagy részben meg is valósult, hiszen a mentő alapítványnak már átutaltam ezt a pénzt tavaly évvégén, a kórház alapítványának pedig 1,6 millió forintot tudtam idáig átutalni.
Ez a hálapénznek akkor egy egészen különleges módja.
Így van.
Rengeteg szereplésetek van a rádiókban, tévékben, sajtóban is. Elgondolkodtam azon, hogy miért vállaljátok ezt, hogy így országvilág elé tárjátok a ti történeteteket. Aztán rájöttem, hogy ez részletekről egyfajta misszió, és egy tanúságtétel is emellett.
Így van. A legjobb kifejezés talán a misszió. Nem terveztünk ilyesmit. A gondviselés hozta úgy, hogy a könyvbemutatók után mindenféle megkeresést kaptunk újságoktól, rádiótól, televíziótól, és valahol igen, ez egyfajta misszió. Ahogy az alapvetésünk a kislányunkkal kapcsolatban, hogy ő számunkra így, ő egy tökéletes lény. A Jóisten teremtménye, és ha bár egy kicsit másabb is, mint egy átlagos kisgyerek, ő pont ugyanolyan értékes, fontos és különleges, mint bármelyik megszületett kisgyermek. És ennek a szellemében szeretnénk őt nevelni. A mi számunkra az Isten ajándéka, hogy mi azt elfogadtuk akkor, amikor megfogantatott és nagy örömmel vártuk őt. Őt azóta is ugyanúgy a Jóisten ajándékának tartjuk és tekintjük. Talán még inkább, hiszen nem egyszer, hanem többször megélhettük az ő megszületését, életben maradását, azt, hogy a Jóistennek az a szándéka, hogy itt maradjon közöttünk. Ezt az érzést ezt mi magunkban hordozzuk, és akit ismerünk, és aki a történetünk iránt érdeklődött, vagy megkeresett minket, mindenkinek ugyanolyan nyitottsággal elmondtuk, mert nem mi vagyunk az egyetlenek. Én nem érzek miatta például szégyenkezést, amikor valahová elmegyünk, egy strandra, egy kirándulásra, és ha ott is bárki hozzánk odalép, és megkérdezi, hogy a kislánynak a lábával mi történt, akkor ugyanúgy elmesélem neki, mert azt gondolom, hogy az emberekben a másik iránti nyitottságot egyrészt növelni kell, és talán az ő történetén keresztül ezt meg lehet tenni, hogy egy fogyatékkal élő ember az ugyanolyan értékes lehet, az ugyanolyan kincs lehet, ő ugyanúgy a társadalom hasznos és értékes tagja lehet. Egyrészt valahol azt érzem, hogy ez talán a mi küldetésünk is, hogy ezt közvetítsük az ember felé. A másik nagy küldetés pedig az, hogy meglássuk egymásban a csodát. Minden egyes megszületett gyermekben. Úgyhogy valóban igen, ez egy küldetés számunkra, egy misszió, hogy az ő történetén keresztül sok mindenkit elérjünk. Nagyon sokak voltak, akik fölkerestek bennünket. Például egy hölgy a közelmúltban írt üzenetet, hogy 40 évvel ezelőtt hasonló nehézségeken mentek keresztül, és az ő gyermeke sajnos az akkori technikai, orvostudományi körülmények között nem volt ilyen szerencsés, neki egy agyi károsodása is bekövetkezett, és ő 40 éve gondozza, ápolja az agyi károsodást szenvedett fogyatékkal élő gyermekét. És egy olyan különleges háló szövődik ezekből a történetekből, egy olyan különleges kapcsolatrendszer rengeteg emberrel, ami kölcsönösen megerősít bennünket.
Mindannyian egy ismeretlen vírusnak az árnyékában élünk most már egy éve, és hát félelemben élünk, és akkor ti ezt a derűt, ezt az életszeretetet mutatjátok meg nekünk. Úgyhogy én nagyon köszönöm nektek, hogy megosztottátok a derűtöket, a szereteteteket velünk, hallgatókkal, és azt is megtanultuk tőletek, hogy hálásak legyünk azokért az emberekért, akik mellettünk vannak, úgy, ahogy mellettünk vannak, és hogy örüljünk az életnek. Úgyhogy köszönöm szépen Antóniának és Lászlónak, hogy itt voltatok, és kívánok nektek továbbra is sok örömet a kislányaitokhoz és a családi életetekhez, és maradjatok ilyenek.
Köszönjük szépen.
És köszönjük. Minden jót.
Műsorunkban Bábel Antóniával és férjével, Feldmár Lászlóval, Vancsura Margit beszélgetett.
Fodor András a mai nap költője. Talán egész héten több vers is elhangzik tőle. Őt még fiatal koromban találtam meg. Hogyan? Fiatal korában az ember tele van mindenféle lobogó érzéssel, összevisszasággal a lelkében. Szerelmes versek után kutattam, és így találtam meg Fodor Andrást. Tudnál-e úgy szeretni, ahogy a táj adja magát? Tudnál-e úgy szeretni, hogy a táj adja magát? Lehet, hogy azóta is bennem van ez a sora. Aztán szép lassan, követve a munkásságát, egyre jobban megszerettem ezt az embert. Ő a szüleim korosztálya. A 29-ben született, vidéken, Kaposváron érettségizett, és mit jelent az, hogy kik veszik az embert körül, kik hatnak rá? Gimnázium osztályfőnöke Takács Gyula költő volt. Valószínűleg ez indította el az egész pályáján. Aztán Pázmány Tudományegyetemre került, és ötvös kollégista volt. Az ötvös kollégium volt az elitképző akkoriban, olyan elitképző, ahol olyan szabadság uralkodott a szellemi életben, ahol mindenről lehetett vitatkozni, és minden témát be lehetett hozni. Az ötvös kollégium majd, hogy nem polihisztorságot alapozott meg, ebben is tetten érhető Fodor András későbbi életében, hogy honnan jön majd az, ami ő, a művészet polihisztora, mert nem csak irodalmár volt, nem csak esszéista, nem csak költő, nem csak műfordító, hanem nagyon nagy zeneértő, sőt, a zenei kultúra terjesztője, és ugyanúgy a képzőművészettel, az irodalom más ágaival is folyamatos kapcsolatban volt, úgy, hogy segített másokon. Mivel minden művész nyelven tudott beszélni, nem véletlen hívta egyik költőtársa Pünkösdi Léleknek. Fodor András a Pünkösdi Lélek, aki sokféle nyelven tud beszélni. Az ötvös kollégium után sokfele dolgozott, de azt hiszem a legfontosabb az, hogy 57-től szabad foglalkozású íróként tudott működni. Az ő ideája valószínűleg a tanárai miatt az volt, hogy megkapni valamit és továbbadni valamit. Tanár lélek volt, pedagógus lélek volt Fodor András. Egy olyan tiszta és fogékony lélek, akit az a világ az 50-es évektől terjedően, 56 után, 60-as évek nem törtek meg, hanem meg tudta őrizni az önálló útját és a szabadságát. A szabadságát abban, hogy ami neki érték, értéket keresve érték, értéket megtalálva érték, azt próbálja továbbadni. Az ötvös kollégium tanította meg valószínűleg arra, hogy műhelyeket kezdett működtetni. Milyen műhelyeket? Az ifjú tehetségekkel foglalkozott. Ő nem az a tehetség volt, aki az önzőséget gyakorolta. Ő az a tehetség volt, aki minél több tehetséget maga köré gyűjtve segítette őket. Irodalmi esteket szervezett a Fészek Klubban. Zenei bemutatókat tartott kortárs zenéről, majd egy évtizeden keresztül irodalomszervezőként működött, tehetségében egyáltalán nem volt jelen az önzés. Nagyon hűséges és nagyon mélyérzésű volt. Amikor végig lapozza az ember a verses kötetét, azt látja, korán elhunyt bátyjáról több verse jelenik meg. Mélyen ott él benne évtizedeken át a testvér. Ott van benne az édesanyja, korai ifjúsága és késői időskori verseiben éppen úgy, mint ahogy az édesapja is jelen van. Külön versei vannak a barátságról. Jókai Anna, amikor a temetésén beszédet mondott, a barátságot emelte ki, hogy nem ismert olyan embert, akit ilyen mély barátság fűzött volna emberekhez, a barátsággal kapcsolatosan a hűséget is megemlítette. Rá legnagyobb hatással a zene és a könyvek voltak, és a könyveken belül is a Biblia. Ő abban a korban élt, amikor sokféle izmus versengett egymással, sokféle eszme uralta el teljesen a társadalmi életet és az emberek életét. Volt, amikor az individualizmus, volt, amikor a kollektivizmus, volt, amikor ő megélte bizonyos szempontból fiatalon a nácizmus őrjítő dolgát, és megélte felnőtten a kommunizmusnak a bolondságát és embertelenségét, és ő ebben ember tudott maradni. És ebben az értékvesztésben, amit a környezete és a társadalom mutatott, az értékhiányban teljesen természetes, hogy a keresés egyre inkább a lelkiség fele megy, a spiritualitás fele megy, mert ott talál meg értékeket. Mottója lehetne másokért szép önmagunknak élni. Fodor András, úgy is fogalmazhatunk, hogy ember volt az embertelenségben. A hűség embere, a barát embere, a gyökér megtalálásának embere a gyökértelenség korszakában, amikor semmi nem vezet a lelkiség és a spiritualitás fele, de az ő belső küzdelme az ördöggel, belső küzdelme a jó és a rossz között elvezeti a lelkiséghez. Lehet, hogy a mai korunknak is egy nagyon fontos útmutatója tud lenni Fodor András, hogyha jobban megismernénk.
Hírpercek.